Balog Ádámnak hívnak, most múltam 41 éves, van 3 kislányom, feleségemmel 10 éve vagyunk házasok, a végzettségem szerint mérnök vagyok, jelen pillanatban nem a szakmában dolgozom, hanem az evangelizációban, Isten munkájában. Igazán nem hívő családban születtem. Sem édesapám, sem édesanyám nem volt hívő ember, van egy húgom, de sem ő, sem én nem lettünk megkeresztelve. Ennek ellenére egy szép rendezett családban nőttünk fel. De, hogy Isten esetleg létezik, nem volt ilyen a családunkban. Egyértelmű volt az, hogy ő nincs. A tanáraim nagy része azt tanított, ez egy nyilvánvaló tény. És mi gyerekek elhittük azt, amit mondtak nekünk, és nem is kerestünk ebbe az irányba. Ellenben ott volt bennünk az elképesztő hiány, ez a szomjúság, valami több után. Elég tehetséges kisfiú voltam, gyorsan elég jó eredményeket értem el mindenféle sportok terén. Küzdöttem, kerestem, ott is már éreztem azt, hogy ahol én tapogatózom, kevés. Megnyertem egy versenyt. A végén azon gondolkodtam, hogy ez tényleg csak erről szól. Pedig azt hittem, hogy ha majd ezt megteszem, akkor ez sokkal több lesz. Én mindenáron pilóta akartam lenni. El is indultam ezen az úton. Reggel 4-kor keltem azért hétvégenként, hogy 6-ra már kint legyek, és induljanak a repülések, és ott is egész gyorsan, egész jó eredményeket értem el. De amikor tényleg ott voltam fenn egyedül, szinte gyerekként, alattam volt a világ, gyönyörű, szép volt minden, örvendett a szívem, de mégis az a szomjúság, ami bennem élt, valahol bennem maradt. Igazán így telt el az általános iskola, a gimnázium, a főiskola. Igyekeztem kipróbálni mindent, amiről úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ez az. Ott van egy nagyon komoly terület, a kapcsolatok területe. Kereste az ember azt a nagy dolgot a másikban, ami a szíve mélyében él, benne lángol, és nem nyer megelégítést. A barátaimmal egyre veszélyesebb dolgokat akartunk kipróbálni, mert éreztük, hogy az adrenalin pesgés az jó, és elkezdtünk annak idején sziklát mászni. Egyre nagyobb kihívások elé állítottuk egymást. Csináltam akkor egy olyat, hogy kimentem egy viszonylag nehéz falra egyedül télen. Elindultam ezen a falon fölfelé, kötél nélkül, nem volt ott senki, csak én. És körülbelül a falnak a háromnegyedénél megakadtam. És éreztem, hogy innen nincs tovább, két út van, vagy tolószék, vagy koporsó. Akkor kicsit úgy rám nehezedett, belém nyílalt a világ. Nem tudom, hogy hogyan, talán így visszatekintve Isten segítségével, de valahogy ki tudtam lendülni abból a nagyon cinkes pozícióból. Fölmásztam a sziklának a tetejére, leültem, és néztem a tájt, és azon gondolkodtam, hogy na, ezt ki fogja utánam csinálni. Valószínűleg senki. De rögtön a másik gondolat ott ülve idézőjelbe az én kis világomnak a tetején. Az a gondolat támad föl bennem, hogy és akkor mi van? Ez minek? Ez mire volt jó? Utána rájöttem, hogy abban zsákutcák ezek, amikor az ember keresi azt, hogy honnan jön, hová megy, mi az értelme az életének. Nagyon szerettem az irodalmat, a filozófiát. Ott is próbáltam keresni. Hát, ha nálam jóval okosabb, meg nálam jóval érzékenyebb emberek már megtalálták. De ott is csak csalódás várt. Mert ezeknek a filozófiáknak és gyönyörű irodalmi műveknek, költeményeknek, zenének a vége, a kifutása is az volt, hogy oké, de én itt vagyok, még mindig üresen és egyedül. Egy másik dolog is ott feszült bennem, hogy nincs az emberi életnek értelme. Később hallottam egy prédikátor, azt mondta, hogy amiért meghalni nem érdemes, azért élni sem érdemes. Én ezt nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, de éreztem. Ezek alatt az évek alatt, amikor kerestem valami többet, talán boldogságnak hívtam, vagy nem is tudtam megnevezni, csak azt éreztem, hogy van ennél több. Én soha nem tudtam kiegyezni azzal a gondolattal, hogy az ember élete az, hogy megszületik, aztán elvégez még egy iskolát, aztán még egy iskolát, aztán utána elmegy dolgozni, aztán utána megházasodik, a gyermekei lesznek, nagyon megöregszik, és meghal. Ezért nem tudtam kiegyezni. Bennem ott feszült az, hogy ennél kell, hogy legyen több, de nem tudtam, hogy mi az a több, mivel Isten annyira távol volt, hogy mint lehetőséget sem vettem számba, miáltal került az előtérbe. Az történt, hogy megértettem azt, és eléggé kétségbe is estem, hogy ezen a földön valójában semminek nincsen értelme. Elhatároztam azt akkor, hogy legalább körülnézek, akkor beiratkoztam egy diákcsere programra, azzal ki lehetett menni az Egyesült Államokba, és ott lehetett munkát válni, nyelvet tanulni. Nem terveztem igazán visszajönni. De az volt a tervem, hogy keresek egy kis pénzt, és körülnézek. Kíváncsi voltam Dél-Amerikára, Mexikóra. Nagyon tetszett az a Krisztus szobor, ami Rióban van, azt meg akartam nézni mindenképpen. Arra gondoltam, hogy majd aztán Afrikán meg Ázsián keresztül visszakerülök. Persze a szüleimnek nem mondtam meg, ők nem tudtak róla, hogy ilyeneket tervezek. Ez volt a nagy terv, így értem ki. És emlékszem, gondolkoztam is a repülőn, hogy és ennek mi értelme van. De mindazáltal, mivel nem láttam jobbat, elindultam, és fagylaltárus lettem az Egyesült Államokban. Ilyen zenélős autókat vezettem. Ez Baltimore-ban volt egyébként, a keleti parton, és itt történt a változás. Mentem az autómmal arra a helyre, ahol nekem kell tárolni a fagylaltot, megálltam egy közlekedési lámpánál. És az előttem lévő autó nem mozdult, amikor a lámpa ugye zöldre váltott, és elkezdtem nyugtalankodni, hogy miért nem megy, nekem az időpénz, nekem oda kell érni. Úgyhogy kiszálltam, és megkérdeztem, hogy mi történik. Egy idősebb ember ült az autóban, és azt mondja, nagyon sajnálja, de nehézségei vannak, nem tudja vezetni ezt az autót, mert rendes sebességváltó van benne. Hát félreálltam, segítettem neki. Elvittem őt egy boltba, és visszavittem őt a házába, és kiderült, hogy egy vízvezeték szerelője ez az autó, és elküldte valami anyagot venni. Ez a vízvezeték szerelő, aki utána engem visszavitt az én kocsimhoz, ő volt az első keresztény, aki számra érthető módon megnyilvánult. A dédnagymamám nagyon szerette az urat, és ő nagyon sokat imádkozott értünk, meg beszélt nekünk Jézusról, meg minden. Mi meg a testvéremmel mindig csak kinevettük. Keresztkérdéseket tettünk fel neki, nagyon egyszerű asszony volt. Mi meg tudományos keresztkérdéseinkkel sarokba szorítottuk. Ő mindenképpen egy érintésnek mondható, de lenyomtuk. Egészen a megtérésre még nem is emlékeztem, hogy ilyenek történtek, csak utána már reflektálva emlékeztem vissza, hogy ilyen is volt. De igazán ez az ember volt az első olyan hiteles keresztény ember, akivel én az életem során találkoztam. Beültem az autóba, nem számítottam én semmire. Rögtön éreztem, hogy ő valami más. Van benne valami több, ami bennem nincs. Pedig egy szót se szólt Jézusról. Csak egyszerűen hozzám fordult. Érdekelte az, hogy ki vagyok, hogy mi van bennem. Érdekes volt, pedig ez csak egy 20 perces autóút. Meghívott engem meg egy másik srácot, és vacsora közben egyszer csak fölnézett, és azt mondta, hogy lenne kedvetek beszélni Istenről, a Szentírásról és Jézusról. Egyetlen szó se volt erről az előtt, és így ránéztem, és mondtam neki, hogy hát, hogyha erről beszélünk, nagyon egy oldalú lesz a beszélgetés, mert erről a témáról én semmit nem tudok. De hogyha akarsz, akkor beszélgethetünk erről. És nagyon érdekes élményben volt részem. Elővett egy Bibliát. Én nem olvastam a Szentírást, egy mesegyűjteménynek tekintettem. Egyáltalán nem tartottam valami hiteles írománynak. Ő elővette a Szentírást, és elkezdte az elején. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És az volt a nagyon érdekes, amik bennem feszültek, anélkül, hogy én megkérdeztem volna, folyamatosan adta meg a válaszokat. Honnan jövünk? Kik vagyunk mi? Mi az, hogy ember? Ki az az ember? Ki vagyok én? Mintha a világon a legtermészetesebb dolog lenne, elmondta, hogy Isten az, aki engem kitalált, aki engem akart, aki engem megalkotott, és az, amikor nekem elmondták normálisan, hogy Isten teremtett engem, ez számomra egy áttörés volt. Utána elmondta ő azt is, hogy azért nem ismerjük azt az Istent, aki minket teremtett, mert van közöttünk egy fal, amit az emberiség emelt. Ezt a Biblia meg is nevezi a bűnnek a fala, amit az emberiség erről az oldalról nem tud áttörni. Ilyen módon az ember a maga erejéből nem tud átmenni Istenhez, hogy megismerje őt. Ez számomra nyilvánvaló volt. Mondtam is neki, hogy az az Isten, akiről te beszélsz, én nem ismerem. Én nem találkoztam ilyen Isten. Semmilyen Isten nem találkoztam. És elmondta, hogy ezt a falat Jézus volt az, aki áttörte 2000 éve, azáltal, hogy meghalt a keresztfán, és feltámadt a halálból. Ezen a falon van egy rés, aki át akar menni az Istennek az oldalára, az át tud menni, úgymond Jézus Krisztuson keresztül. A vacsora belehúzódott az éjszakába, sőt, a vacsora az egész éjszakán át tartott. Nekem nem voltak ellenvetésem, Isten már valahogyan fölkészített engem. Én csak kérdeztem, mondj már egy kicsit többet erről a Jézusról, és ezt hogyan kell érteni, és akkor ez hogy van? Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, már hajnalodott, amikor ő azt mondta, hogy ha te akarod, akkor mindaz, amit én itt elmondtam, a tiéd lehet. És akkor már szó esett az örök életről. Sok-sok mindenről, amit Isten tartogat a mi számunkra. És mondom neki, hogyan? Azt mondja, hogy szólíts meg az Istent, imádkozz rá. Mondom, én nem tudok imádkozni, soha nem imádkozz, hogyan kell imádkozni? Azt mondja, tudni fogod. Csak mondd el azt, ami a szívedben van. És betessékelt egy üres szobába. Soha nem voltam az előtt templomban. Egyetlen egyszer sem imádkoztam, soha. Nem is számoltam azzal a lehetősége, hogy létezhet Isten. Így mentem oda arra a vacsorára. Már hajnalodott, emlékszem, jött fel a nap. Ott álltam magam ebben az üres szobában, és akkor mondtam egy nagyon őszintét. Azt mondtam, Isten, ha te tényleg vagy, és az igaz, amit az az ember mond, és nem a levegőbe beszélek most, és nem ezeknek a falaknak, én akarok veled találkozni. Utána kiléptem a szobából, és mondom a srácnak, hogy megszólítottam Istent. És az meg elkezdett táncolni. Körbe táncolt engem, megölelt. Nagyon-nagyon örült. Én nem is tudtam, hogy ő minek örül. Mondom, hát ez ilyen nagy dolog, most így mondtam valamit. Én nem éreztem ilyen nagy katarzis, vagy ilyesmit, hogy itt most valami történt, valami nagy érzelmi megnyilvánulás lett, van semmi különös. Ő viszont szerintem látta rajtam, hogy őszinte vagyok. És azt hiszem, Isten nem megy el az mellett az ember mellett, aki őszintén hozzáfordul, hanem reagál, válaszol, jön. Ahogy teltek a napok, érzékeltem egyfajta változást. Pár nappal később egy másik munkahelyet választottam, lementem délre egy ilyen tengerparti városba, ott éjszaka kellett dolgozni, nappal pedig kimentem a strandra, adott nekem egy szentírást az ember, lefeküdtem a tengerparton, és elkezdtem olvasni. Az olyan volt nekem, mint egy folyamatos döbbenet. Mint amikor valakinek folyamatosan leesik az álla, mondta a srác, hogy kezdjem a Máté evangéliumát, és akkor így olvasom folyamatosan. Olyan dolgok vannak oda leírva, ami egészen elképesztő. Később elmondta ez a srác, hogy hónapokig azért imádkozott, hogy Isten adjon neki valakit, akivel megoszthatja az evangéliumot. Hogy kicsoda az Úristen, és miről szól az ember élete. És egyszer csak megjelentem én. Később elmondta nekem, hogy érezte, hogy ez válasz az ő imájára, és megváltoztattam világjáró terveimet. Rádöbbentem arra, hogy miről szól igazán a keresztény hit, és rájöttem, hogy küldetésem van. És én kicsit ilyen naívan azt hittem, hogy mindenki úgy fogja fogadni majd ezt a hírt, ezt a jó hírt, ugyanúgy fogja fogadni, mint én. Volt némi meglepetésben részem, amikor megpróbáltam ezt gyakorolni itthon. Elhatároztam, hogy hazajövök. Már céllal, már küldetéssel jövök haza, azért jövök haza, hogy elmondjam a többieknek azt, hogy miről szól az ember élet, és hogy van Isten. És Jézus által, az ő belévetett hit által meg lehet ismerni az Isten. Nem csak olyan módon adott értelmet Isten az életemnek, hogy el tudom helyezni magam. Van egy küldetés az életemben, hogy ezt a többi emberrel megosszam, akik erről vagy nem hallottak, vagy csak részben, vagy mondjuk úgy hallottak róla, hogy azt nagyon nehéz kibogozni, vagy megérteni. De ez az ember érdekes módon pont úgy szólt, ahogy én azt meg tudtam érteni. Egy egyszerű vízvezetékszerelő volt. Elképesztő Istennek a bölcsessége. Nagyon-nagyon sok minden történt azóta, és ez ugye már 19 éve volt. 19 éve Istennel kelek, Istennel fekszem. Akkor nekem egy óriási változás állt be az életembe. Amikor visszatértem Magyarországra, akkor úgy jöttem vissza, egy kicserélt ember. Úgymond egy néhány hetes hívő voltam csak, egy-két hónapos. De amikor elkezdtem megosztani ezt a dolgot a barátaimmal, és megpróbáltak lenyomni filozófiával, vagy sörrel, vagy bármi más dolgokkal, nagyon érdekes volt, hogy elképesztő erősen tudtam állni a lábamon. Elkezdtem napi szinten olvasni a Szentírást. Elkezdtem napi szinten hosszan imádkozni. Úgy kezdődött minden napom, hogy korán felkeltem, és minimum egy órát, de valamikor több órát is Isten jelenlétében töltöttem. Imádkoztam hozzá, barátkoztunk, csomó kérdésem volt hozzá. Az ő létezésére, az ő igazságaira vonatkozó kételyek kevésbé támadtak engem, mert nagyon-nagyon szoros, tényleg nagyon őszinte és mély közösséget tudtam vele kiépíteni. Sok mindenre tanított az Úr. Amiben kételjeim meg kérdéseim voltak, az Isten ember arca. Ilyen szinten nagyon sok mindennel küzdök, meg küzdöttem, de talán azzal, hogy van-e Isten, vagy milyen az Isten, azzal kevesebben. Kezdtem, ugye Istent, megismerni. És ebben a megismerésben eljutottam odáig, hogy Isten, Atya, Isten. Tehát valami köze van Istennek az apasághoz. Elhatároztam, hogy este, az esti imámban úgy fogom szólítani Istent, hogy apu, lesz, ami lesz. Lehet, hogy agyon csak egy villámmal, hogy ez így mégsem méltó, vagy nem lesz jó, vagy megharagszik rám, de mondom, egy életem, egy halálom, most ezt meg fogom csinálni. Aztán végül letérdeltem, becsuktam a szemem, és kimondtam neki, hogy apu. Csak ezt így. Amikor kimondtam ezt, hogy apu, az olyan volt, mintha átölelt volna az Isten. Mint hogyha az Úr egy elképesztő örömkitöréssel reagált volna arra, hogy én végre úgy szólítom, ahogy méltó. Megszólítom őt úgy, ahogy ő van. Aki ő, nekem. Nagyon nagy bátorságot hozzá, megmondom őszintén, mert Isten hatalmas. Isten a világegyetem Istene, Isten teremtő Isten. Tehát ez olyan volt, mint amikor szívből valami szívig megy. És így az én szívemből az Isten szívébe ment valami üzenet. És azt éreztem, hogy ennek nagyon-nagyon örült. Mikor egy édesapa átöleli a fiát, teljesen új dimenzió, az egy teljesen más valóság. Ez volt az a pont, ahol így elkezdődött bennem érni az én apukámnak, az Úristennek. Ez az oldala. Azt gondolom, mennyei atyának az ő apasága, ez az ő lényének a legmélyebb valósága. Ez az, amit Jézus nagyon erősen akar megmutatni, az ő életével, az ő imájával. Ez jelenik meg Jézus egyik legismertebb, legfontosabb példabeszédében, ugye a tékozló fiú esetében. Azt mondanám, hogy van pálya előttünk Isten apai oldalának a felfedezésében, amikor ez úgy helyreáll a mi életünkben, és egy valódi módon tudunk hozzá kapcsolni, mint apukánkhoz, sok minden más is helyreáll, és sok erős gyógyulás történik, mert ugye, hát nem mindenkinek van jó apukája. Nekem szerencsém van, egy elég jó apukát utalt ki az Úr. De a mennyei atya, a mennyei apukánk nem hasonlítható a földihez. Ő tökéletes. Tökéletes apa. Tökéletes szeretet.
Kedves hallgatóink! Balogh Ádám tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Cefernek Léna készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.